Visszatértünk, még mindig a Szából Bébe című közlekedési magazinműsort hallgatjátok itt a Rádió Café 98-on, és még mindig az akadálymentes közlekedésről beszélünk két vendégünkkel, és ott fejeztük be, hogy ugye elmondtad, Zoli, hogy a buszok mennyire különbözők egymástól, és hogy nem feltétlenül komfortos egy busz megállóban várni egy buszt, mert nem tudod, hogy mi fog jönni.
Így van.
Van-e más diszkomfort élményed buszozással kapcsolatban?
Van, természetesen, sajnos. Nagyon sok esetben elő tud fordulni az, hogy vagy azért, mert teljesen telített az adott járat, emiatt a buszsofőr meg sem próbálja lehajtani a rámpát, hogy én följussak az adott menetrendre, vagy pedig egész egyszerűen most nem vesz észre, kérdőjel. Tehát mit nem lehet észrevenni egy megállóba, hogyha egy elektromos kerekesszékkel, vagy egy mechanikus kerekesszékkel, adott esetben az én esetemben még kutyával is ott állok, oda megyek a sofőrnek a legelső ajtajához, bekopogtatok, és simán elfordítja a fejét, és tovább megy. Ez nem egy alkalommal fordult elő, illetve a legnagyobb probléma a mopedek környékén van. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon régi probléma halmaz, ugyanis bizonyos esetekben az van megmondva bizonyos szolgáltatóknak, hogy a moped az balesetveszélyes eszköz, mert háromkerekű és fékezésnél oldalra borul, és az oldalra borulás esetén a zárt cellás akkumulátor kifolyik és tűzveszélyes. Több alkalommal bebizonyított tényként lehet kezelni azt, hogy olyan akkumulátorokat helyeznek ezekbe az eszközökbe bele, amelyek teljesen zárt rendszerűek, zárt cellásak, nagyjából ugyanolyanokat használnak, mint az autókba is, tehát ütközés esetén sem jellemző azért az, hogy az adott akkumulátor azon nyomban kigyullad, vagy szétfolyik, és olyan jellegű sérüléseket tud okozni az embernek, ami maradandó lehet, ahogy a mi esetünkben sem ilyen akkumulátorokkal vannak ezek az eszközök, segédeszközök szerelve. Úgyhogy ez egy rossz sztereotípia, és sajnos ezt még nem sikerült kiírtani ebből a gondolkodásmenetből, úgyhogy sok esetben a mopedeseket gyárilag nem veszik fel.
Jó, tehát előfordult, hogy gyakorlatilag akkor mondjuk egyszerűen ott hagytak a megállóban.
Igen.
Most ilyenkor ti mit csináltok? Azon kívül, hogy bosszankodsz egyet, az gondolom evidens, de hogy hogyan lehet ezen a dolgon változtatni, mit tudtok tenni?
Mert nyáron tovább napozunk, télen fázunk, viccet félretéve több alkalommal jeleztük ezt nyilvánvaló módon a BKK-nak, hogy ez egy rossz berögződés, és ezen kell változtatni. A BKK megpróbált ezen változtatni, és az alvállalkozóinak egy olyan belső szabályzatot alkotni, amelynek a segítségével ezek a dolgok elkerülhetőek. Szerény véleményem szerint ez még nem sikeres.
Tehát, hogy nem látod benne
nem
a
látok, fejlődést. Nem látok fejlődést.
Tehát, mindig előfordulnak ilyen esetek, és ez mennyire gyakori? Ez napi ilyen eset van?
Igen, ez napi. Aha. Sőt, nem csak a mopeddel vannak ilyen jellegű problémák, hanem bizonyos esetekben utcai nagy elektromos kerekesszékes esetben is azt mondják a buszsofőrök, hogy ezzel a járművel, ezzel a segédeszközzel te nem közlekedhetsz az adott buszon, ez nem igaz.
Aha. Jó, hát akkor én csak reményemet tudom kifejezni, hogy ez változik. Viszont ugyanezt a kérdést kicsit bonszolgatnám a végén, hogy mennyire változik, vagy változott szerintetek az utastársak hozzáállása a fogyatékkal élő közlekedésétben levő segítségnyújtás kapcsán?
Szerintem változott, és pozitív irányban. A felnövekvő társadalmunkban véleményem szerint egy pozitív előrelépés tapasztalható, nem nagy mértékű, de azért tapasztalható. A fiatalabb jellegű társadalom, gondolok én itt a 10-es, 20-as és 30-as és 40-es korban lévő emberekre, ők azért már fogékonyabbak arra vonatkozóan, hogy adott esetben a sérülttől megkérdezik azt, hogy tudok-e segítséget nyújtani, segítsek-e bekötni, vagy önműködően feláll, és például a kerekesszékes kialakított busz helyett automatikusan rendelkezésre áll, tehát föláll úgymond a székből, és be tudunk oda gurulni. Viszont sajnos még mindig nyilvánvalóan vannak negatív példák is, amikor el kell magyarázni adott esetben, hogy az a hely az nekünk van gyárilag úgymond dedikálva, és legyen olyan kedves, és mondjuk a hordozható időseket segítő kis kézikocsival próbáljunk meg mondjuk egy másik ülést elfoglalni, hogy én is odaférjek. Ez azért is viszonylag fontos dolog, mert ha én egy kerekes székkel bemegyek a busznak a közepébe, akkor onnantól kezdve a közlekedő sávot telibe elfoglalom.
Hát te egy akadály leszel gyakorlatilag.
Így van. Míg ő, ha átül egy másik székre, és én el tudom foglalni a számomra dedikált kijelölt helyemet, akkor nem leszek útakadály a leszállásnál és a felszállásnál sem.
És mennyire fogadják el a kutyát? Tehát nekem az is egy, ez ugye most, hogyha nem mozgássérültekről van szó, hanem standard emberekről, ugye az is egy érdekes téma, hogy egy kutyát mennyire fognak egy buszon, de neked ugye szükségetek van kutyára, nem csak hogy a mozgás, hanem a látássérülteknek is, hogy az mennyire zavarja a többi közlekedőt a ti tapasztalatotok szerint, hogy egy kutyával szállsz fel?
Igen, nagyon jó a kérdés. Kettő mondatban azért tisztázzuk le, hogy ezek a kutyák, ezek rendkívül képzett kutyák. Lehet ez mozgássérült segítő, terápiás kutya, vakvezető, stb. Tehát nagyon sokféle változata van a segítő kutyáknak. Nekem ugye egy mozgássérült segítő kutyám van, ami minimum egy másfél-két éves kiképzést jelent, amely természetesen tartalmazza a tömegközlekedésen való kulturált viselkedését is az adott állatnak. Tehát nem szagol oda, nem nyal, nem ugat, nem, semmit nem csinál az ég a világon. Viszont, és természetesen rendelkezünk ilyenkor a vizsgát elvégezvén egy személyigazolvánnyal, ami a kutyájé, és az enyém is egyben. Ez egy plastik kártya, ez egy nemzetközi kártya. Tehát én ahova én személyesen felszállhatok, vagy bemehetek, annak az adott segítő kutyának, munkakutyának ugyanolyan jogosultsága van neki is felszállnia. Na most ezt több esetben az adott buszvezető nem tudja, és volt már arra precedens, hogy nem akarta felengedni a kutyát, miután én azt elmondtam neki, hogy neki ugyanolyan joga van, mint nekem. Győzködtük egymást, és akkor utána mondtam, hogy jó, akkor zárjuk le a vitát egy olyan dologgal, hogy megmutatom, hogy van személyigazolványa. Nem biztos, hogy ez megoldotta a helyzetet, akkor a végső megoldás az az, hogy a táskámból előveszek egy előre kinyomtatott papírt, amely a magyar törvények szerint egyértelműen leírja megfelelő passzusokkal, hogy a segítő munka kutyának ugyanolyan joga van a tömegközlekedési eszközökön utaznia, mint az adott utasának.
Pont. Jó, ez most egy buszvezetővel történő konfliktus volt, de hogy az utastársak?
Az utastársak sokkal pozitívabbak. Ők látják azt, hogy ez a kutya jól nevelt, és én még soha nem tapasztaltam olyat, hogy konkrétan maga az utazóközönség tett volna a negatív megjegyzést arra vonatkozóan, hogy milyen jogon hoztam fel a kutyát. Nem volt ilyen.
Na most, hogy nekem van, nagyon úgy érzem, hogy ezek a konfliktusok vagy ellentétek, ezek főként abból fakadnak, hogy a közlekedésben résztvevő operatív emberek, mint amilyen egy buszvezető vagy egy diszpécser vagy akárki, ők nincsenek megfelelőképpen tájékozottva arról, hogy a jelenlegi jogszabályok és irányelvek azok a fogyatékkal élő közlekedésével kapcsolatban mit tartalmaznak. Ti mit tudtok tenni annak érdekében, hogy ez változzon? Tehát ilyen edukációs találkozások, vagy olyan tréningek, vagy bármilyen csapatépítő, vagy nem tudom, hogy hogyan fogalmazzam meg, de hogy van-e bármilyen kommunikáció köztetek, nem a vezetésével egy ilyen közlekedési társaságnak, hanem a konkrét munkavállalókkal.
Igen, volt már erre példa, tehát mi tartottunk érzékenyítő tréningeket, közlekedésben résztvevő emberkéknek is, jegyellenőröknek, műszaki embereknek, és ez abból áll, hogy
buszvezetőknek igen, is, tehát mindenkinek
szinte. Tehát tapasztalati úton próbáljuk rávezetni arra őket, hogy egy adott sérültséggel milyen a közlekedés. Tehát bele kell ülni a kerekesszékbe, vagy bekötjük a szemüket, el kell jutni mondjuk egy liftig, vagy megtalálni a lépcsőt látássérültként, vagy felszállunk az adott járműre, például villamoson is volt ilyen próbálkozás. Természetesen úgy, hogy segítettünk, kísértük őket, tehát tudjuk, hogy mi van, amikor közbe kell lépni, egy-egy akadályon segítjük a kerekesszéket átemelni, stb. És mondjuk leszálltunk egy megállónál, és ott volt a rámpa, ami mondjuk nem volt feltétlenül szabályos kialakítású, de egyébként hozzá kell tegyem, hogy azért a szabályos kialakítású rámpa sem olyan egyszerű kerekesszékből teljesen tapasztalatlanul végig menni rajta. Úgyhogy igen, ezek jó kis és érdekes feladatok, és én azt kell, hogy mondjam, hogy azért nagyon sokan érdeklődnek. Egy kicsit vannak a bátortalanabbak, akik úgy érzik, hogy talán az egójuk sérül, hogyha beülnek, és akkor jó, mi van, ha nem vagyok elég erős, de aztán rájönnek, hogy tulajdonképpen nincs ebbe semmi.
Tehát jó, nem egy challenge-et kell ebbe látni, hanem ugye egy...
Akár challenge-et is láthatnak benne, hogyha egy ez motiválja.
Hogy magukévá tegyék azt az életérzést, hogy milyen nagyon rövid ideig beleképzelnie magukat a mi helyzetünkbe, hogy egy nagyon egyszerű egyes villamosra való felszállás az adott peronról mennyire bonyolult vagy nem bonyolult. És sok esetben a pozitív, egyébként nagyon pozitív ezeknek az érzékenyítő tréningeknek a végeredménye, mert mai napig találkozunk például az egyes villamoson olyan villamosvezetővel, aki integet már a székéből, hogy újra lát engem, és egy pillanatra ki is nyitja az ajtót, és odaszól, hogy emlékszel még, amikor kerekesszékkel én is próbáltam fölmenni, és tényleg nagyon, én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, mind edukációs, mind pedig tapasztalási szempontból.
Na most egyébként az egyes villamosra felszállni kerekesszékkel, az nem pont az egyik legegyszerűbb feladat? Vagy az csak így kívülről tűnik nekem annak, hogy én ugye sose próbáltam ezt kerekesszékkel, hogy lehet, hogy nem is tudnám megcsinálni elsőre? Tehát, hogy ez az a...
Nem tudnád megcsinálni nagy valószínűséggel elsőre, legfőképpen azért, mert egy minimális technikát el kell tudni sajátítani, ez pedig a kerekesszék első kiskerekének a kiemelése, levegőben tartása, és két hátsó keréken való gurulás előre, és utána, amikor már a kiskerék túlhaladt a virtuális szakadéknak a vonalán, akkor abba a peron utáni villamos szintjének a ráhelyezése.
Zoli arra utal, hogy nem illeszkedik tökéletesen. Igen, ugye a peron és van. A járműnek a széle, ez ugye a geometriából is kanyar van benne, stb. Itt kell egy kis ügyesség, ami a kézzelhajtós székek esetén különösen fontos. A nagyobb székek azok ezt gond nélkül áthaladhatják.
Mármint, hogy az elektromos kerekes székek, amelyiknek nagyon nagy első kerekei vannak, azok nyilvánvalóan ezt a kb. 10 centis hézagot, nevezzük hézagnak, vagy szintkülönbségnek, ez átgurul rajta. Viszont az én esetemben az én kerekes székemnek a kiskereke, az átmérőben egy 5 col, ami kb. Egy 4-4,5 centi.
És gyakorlatilag beakad ebbe a...
Konkrétan beleesik. És hogyha te ezt elméred, és előbb rakod le a kiskereket, akkor belerakod ebbe a szakadékba, és onnantól kezdve viszont elképesztően nehéz kiszedni, mert úgy beleszorulsz, hogy...
Hát már a súlyonnál fogva nyomod lefelé.
Pontosan nyomod lefelé, így van. Volt olyan eset, amikor mondjuk valamelyik mozgássérült társam ezt elnézte, és bizony-bizony két nagy markos legény pont volt a villamoson, és neki kellett az egész széket úgymond kiemelni a lukból, és betenni a villamosra. Szóval ez kívülről nem tűnik egy bonyolult dolognak, de azért kell hozzá rutin.
Ha, és egyébként az a tapasztalat, hogy az utasok segítenek nektek, vagy például, Zoli, tudom, hogy te kőprofi vagy a székben, láttalak téged azért sok helyen közlekedni már, hogy amikor te kinyílik az ajtó, és te ráfordulsz, hogy bemennél, akkor rajtad egyértelműen látszik, hogy te ezt tuti meg tudod csinálni, és akkor nem ugrik oda senki, de aki bizonytalan, ott azért mi a tapasztalat? Hogy mennyi?
Nagyon jó a kérdés, mert nagyon sok esetben aranyosak és próbálnak segíteni, viszont magával a nem hozzáért fakadóan a segítségből lesz úgymond a baleset. Ez alatt ugye azt értem, hogy mindig azt szoktam mondani az ilyen érzékenyítőknél az adott illetőknek, hogy az első és legfontosabb dolog, hogy kérdezzünk, tudok-e segíteni? És abban az esetben, hogyha nekem tényleg szükségem van a segítségre, fogom mondani, hogy igen, és konkrétan megmondom, hogy miben, hogyan. Viszont az egy nagyon szerencsétlen eset tud lenni, amikor...
Neked még arra is figyelned kell, hogy őket ne üsd el, és...
Illetve megpróbál segíteni, de pont rosszul segít, és pont előbb rakja be az elejét, és ezáltal pont beszorulok abba az úgynevezett kis szakadékba, pedig ő csak segíteni szeretett volna, de nem tudta felmérni hirtelen azt, hogy az én kiskerekemnek a távolsága mit fed át és mit nem, és ezáltal egy nagyon kellemetlen helyzetbe jutunk bele, mert én beszorulok, ő pedig lelkiismeret furdalással fog szenvedni, mert nemhogy segített, még nagyobb bajba sodort engem.
Jó, tehát magyarán az a konklúzió, hogyha valaki azt látja, kérdezzem, hogy segítségre szoruló ember van a tömegközlekedésbe, akkor mielőtt megragad valamit, így és van, elkezd intézkedni, tisztázzák a szerepeket meg a feladatokat, és hogy egyáltalán van-e szükség,
igen,
az
ő kb. 2-3 másodperc alatt megtörténik. Tehát tudok segíteni, igen, nem, köszönöm, megoldom egyedül.
És nem szabad megsértődni, ha azt mondja, hogy nem. Tehát ezt nem kell felvenni, nem kell elbizonytalanítani, máskor is nyugodtan kérdezzétek meg, hogyha mondjuk egy látássérült láttok, tanástalanul áldogálni a peronnál, hogy tudunk segíteni, vagy csak vársz valamire, akkor ő meg fogja mondani teljesen.
Nem az adott segítő ember személyisége ellen van a nem. Hanem egész egyszerűen annyira rutinszerűen megy, és annyira minimális ott az akadály, hogy sokkal biztonságosabb, ha én csinálom egyedül.
Aha, értem. Jó. Akkor zárásként viszont hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy mi a legnagyobb vágyatok, amin változtatni kéne annak érdekében, hogy egyszerűbben lehessen közlekedni fogyatékkal élők számára. Tehát ha most lehetne kívánni egyet, mi lenne az, ami változtatnátok?
Egy kicsit tegyük helyre a kérdést, földön vagy levegőben?
A levegőt azt hagyjuk, mert a városi közlekedésben az még nincs benne, úgyhogy maradjunk Budapest határain és az agglomeráción belül.
Ha engem kérdezel személy szerint, én számomra a legfájóbb pontja a HÉV. Mégpedig len azért, mert a HÉV azért nagyon komoly távokat ölel fel, és a Pest megyei agglomeráció elég nagy részét át tudja hidalni, és bizony-bizony, hogyha én mit tudom, én például mondjuk Szigethalomra vagy bármilyen ilyen hasonló településre szeretnék kijutni, mert ott van éppen dolgom, vagy valakit szeretnék meglátogatni, akkor azt ebben az esetben már csak autóval fogom tudni megtenni, vagy valamilyen segítséggel.
Elsőbb?
Én egy egyszerűbbet mondok, ami mégsem egyszerű, a járdák. Tehát az összes járdarendszert átnézném és akadálymentesíteném mindenhol, hogy az összes csatlakozás meglegyen. Ez lehet, hogy egy kicsit butaságnak hangzik így elsőre, de nagyon sokszor ugye ettől eddig zajlanak a felújítások, de a kapcsolatok nincsenek rendezve. Tehát az, hogy tényleg, ahogy a műsor címe is, hogy A-tól B-be, akárhol is van ez az A-tól B, el tudjak menni. Ez egyébként lehet, hogy még nehezebb feladat.
Igen. Ezt már nem is akartam említeni, mert ez a Mission Impossible, tehát ez megoldhatatlan feladat, ugyanis annyira szerteágazó egy adott út szakasznak, járdának a tulajdonjogi rendezése, hogy az valami elképesztő. Tehát valami a közúthoz tartozik, valami az önkormányzathoz, valami az FKF-hez, valami a BKK-hoz, valami a BKV-hoz, valami az XY-hoz.
Nem is beszélünk azokról, amik mondjuk kvázi magánterületben vannak, de a közforgalom számára meg vannak nyitva.
Pontosan.
Egy aula, vagy egy bevásárló központnak a... Jó, én azt hiszem, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Véget kell vessünk ennek a műsornak, pedig lenne még benne, ugye beszéltünk itt a repülésről is, mint opció. Nekem eszembe jutott még az is, hogy mennyire zavarja a kerekesszékeket az, hogy mennyi elektromos roller rohangál az utakon, és tudom, hogy biztos, hogy ebből is lenne téma, de ez sajnos most nem fér bele, aztán lehet, hogy később időpontban folytatjuk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Zolinak és Erzsébetnek, hogy itt voltak velem a stúdióban.
Mi is köszönjük a lehetőséget.
Köszönöm szépen a meghívást.
A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, és természetesen 2 hét múlva ismét lesz A-ból B-be, akkor is várunk benneteket a rádiókészülékek és az internet elé. Addig is minden jót kívánok, sziasztok!